Áldás békességet kívánok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 136. Zsoltárunk első és második versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket, a 136. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat! A 266. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. A 266. dicséretünk négy versét énekeljük, tehát egek nagy királya, magasztalunk téged.
Thank you.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 16. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is még továbbra is azt, amit Jézus Krisztusról, a Fiú Istennől vallunk.
Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat háló áldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá, szálla alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje hangzik közöttünk. Úgy, ahogy írva található az, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelének 11. fejezetében. Pál apostol a Korintus beliekhez írt második levelének 11. fejezetében, a 16. verstől a 31. versig terjedő szakaszban ezeket írja a Szentlélek indítatására. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Ha ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket, mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket, szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők, én is. Izraeliták, én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban, vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böltölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtelen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtelen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Egek nagy királya, magasztalunk téged énekünk és imádságunk szavával, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet, hálaadást és imádatot. Leborulunk a te szent színed előtt, hálát adva neked, ezért a napért, a lehetőségért, hogy megállhatunk, hogy hozzád jöhetünk, hogy téged hallhatunk. Megállunk előtted hálaadással az evangéliumért, Jézus Krisztusért, a benne számunkra elkészített és véghez vitt bűnbocsánatért, feltámadásért és örök életért. Hálaadással magasztalunk téged szent lelkedért, aki által életre hívtál és életre segítesz bennünket. Dicsőítünk téged, mert valóban azt teszed velünk, amit senki más nem képes megtenni. Megmentesz a kárhozattól, és az örök életre vezeted a te népedet. Kérünk téged, hogy ezt a hatalmas munkádat ne szűdd meg cselekedni közöttünk, hanem most is, ezután is, ami méltatlanságunk, ami kicsinyhítőségünk és bűneink ellenére, ami alkalmatlanságunk ellenére, legyél kegyelmes és irgalmas hozzánk. Semmi nincs, amire nézve ezt kérhetnénk. Sem alkalmasak, sem kellően hálásak nem vagyunk te neked. Mégis arra appellálunk, és azért kérünk, mert tudjuk, hogy kegyelmes voltál, és kegyelmes vagy. Ne bánj velünk úgy, ahogyan megérdemelnénk, hanem a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit érettünk küldtél a világba, aki előtted közben járunk nekünk, ő érette, kérünk, légy irgalommal és szeretettel hozzánk. És készíts bennünket arra, hogy ezt a te irgalmadat és szeretetedet lelkiismeretlenül el ne taszítsuk magunktól. Hálátlanul ne legyünk olyanokká, akik ezt nem értékelik, hanem taníts bennünket, igaz, tiszta és szent módon, megértve a te akaratodat, megcselekedni azt. Erre vezessé bennünket ebben a mostani órában is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására készülve a 301. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 301. dicséretünk 5. és 6. verseit. Így kezdődik az 5. vers, igaz az Isten igéje. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt 2. leveléből, a levél 4. fejezetéből olvasom. Pál apostol a korintusbeliekhez írt 2. levelének 4. fejezetében, a 16-tól a 18. versig terjedő szakaszban, eképpen vall. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves testvéreim, szeretettel kérlek benneteket arra, hogy ne botránkozzatok meg azon, amivel ezt a mai prédikációmat elkezdem, de remélem meg fogjuk érteni azt, hogy miért kell erről szólnunk ilyen formán és ezen a módon. Tegnap egy politikai nagygyűlésen felvonuló emberek egy utcaszéles molinón nagybetűkkel kiírva, és azok kedvéért, akik esetleg mégsem tudják elolvasni, hangosan skandálva is hirdették, hogy Magyarország miniszterelnöke, bocsánat, nem tudom máshogy fogalmazni, hogy ők fogalmazták, egy geci. Egy miniszterelnökről, de hadd mondjam így, egy embertársunkról. Valakiről, aki gyakorló keresztjén, hűséges férj, sok gyermekes családapa, népét, hazáját más népeknél, más nemzeteknél előbbre soroló, védő ember. Ugyanezen a nagygyűlésen egy másik, a maga kereszténységét hangsúlyozó, felszólaló azzal kezdte a beszédét, hogy Péter apostol mondatát idézte, jó nekünk itt lennünk. Azok kedvéért, akik nem tudják, Péter ezt a mondatot akkor mondta, amikor Jézussal a megdicsőülés hegyén állott, és a menny kapuja megnyílt néhány pillanatra az ő szeme előtt. Remélem, érezzük azt a feszültséget, amely egy órában meg tud fogalmazódni egy azon rendezvény keretében, ahol az egyiket, aki a hitét gyakorolja, és oda adja magát, ócsárolva, nyomdafestéket nem tűrve minősítik, ott egy másik, aki magát szintén keresztjénnek vallja, a mennyország kapujában érzi magát. De hallhattunk arról is, hogy egy katolikus országban, Mexikóban, a napokban mise szertartás közben egy 33 éves papot lelőnek. Látjuk, hogy ebben az országban és ennek az országnak a szomszédságában magukat kereszténynek valló asszonyok és nők úgy vonulnak terhesség megszakításra, mintha csak a sarki üzletbe ugranának le egy csipet sóért. Mindannyian látjuk és érzékeljük, hogy miközben az egykor keresztjén alapokra épülő Európa kitárja a kapuit az általa is bajba sodort, de kultúrájában, vallási identitásában a kereszténységtől teljesen idegen tömeg előtt, hogy így segítsen rajtuk, onnan beáramlik egy fanatikus, agresszív embertömeg, akik azonban nem jönnek és otthonukba maradnak, azok kik is? Ők a keresztények. Ők azok, akik otthon maradnak, de a hazájukban üldözik, felakasztják őket nyilvánosan. Remélem, érezzük ezeket a feszültségeket, ha nem, akkor ideje megéreznünk. Mit jelent ma egyáltalán hívő kereszténynek? Vagy keresztjén hívőnek lenni? Föl kell tennünk azokat a kérdéseket, hogy hol van a keresztjén életvitelnek és gondolkozásnak a határa. Miben más egy keresztjén ember, mint a környezete? Miben ragadható meg egy keresztjén ember különbözősége? Abban a szabadságban, amit a világ szabadságnak hirdet, egy keresztjén meddig mehet el? Miben vehet részt? Mihez adhatja magát? Nem tudjuk elkerülni, testvérek, azt, látva és érzékelve közöttünk azokat az óriási feszültségeket, amiket magukat kereszténynek valló emberek produkálnak, hogy ezekkel a kérdésekkel ne nézzünk szembe. És amikor ezekkel a kérdésekkel szembenézünk, keressük és kutatjuk a határainkat, a lehetőségeinket, akkor nem valami olyan területre tévedünk, ahol még nem járt senki, mert a mi fölolvasott ige szakaszaink pontosan egy ilyen élethelyzetben születtek. Már Pál apostol idejében a kereszténység hajnalán is szembe kellett nézni ezekkel a kérdésekkel. Meddig mehetünk el? Miben más a mi életünk, mint a környezetünk élete? Miben ragadható meg a mi kereszténységünk? Miben vehetünk részt, és hol kell határozottan nemet mondanunk? Ezek a korintusi emberek, akiknek Pál apostol az ő leveleit írja, tőle hallottak Krisztus megváltó evangéliumáról. Korintus nem egy átlagos polgári város volt abban az időben, amikor Pál apostol oda keveredett, hanem kultúrájában és erkölcsében egy mélyen megromlott város volt. Tele istentelenséggel és olyan erkölcstelenséggel, ami talán még másoknál is abban a korban kiverte a biztosítékot. Aztán, amikor Pál apostol hirdette közöttük a dicsőséges Jézus Krisztus evangéliumát, amely fölfedte előttük az ő bűnösségüket, s kétségbe esésükben ez az evangélium szólt arról is, hol van a megoldás és mi a megoldás, akkor ott hívőkké lettek, s egy gyülekezet alakult meg. Azonban ez a közösség rövid idő múlva elkezdett elég szabados életet élni. A korintusi első levél 5. fejezetében Pál apostol már úgy beszél hozzájuk, mint akik olyan dolgokat is megengednek maguknak, amit még az a mély erkölcsű korintusi nép sem engedett meg magának. Ezek az emberek, miután Pál szóvá tett közöttük néhány dolgot, tanítván őket, hogy a kereszténységnek vannak határai, mindent nem lehet azért, mert én keresztjén vagyok, nem restellették Pált ócsárolni. Az ő reakciójuk Pál észrevételeire nem az volt, hogy elcsendesedtek volna, és elgondolkoztak volna azon, hogy talán a mi kereszténységünk mégsem helyén való, hanem elkezdték azt szidni, lejáratni és ócsárolni, aki Krisztus evangéliumát odavitte közéjük. Kétségbe vonták Pál apostol hitelességét. Azt, hogy ő valóban apostol-e. És ő helyette mindenféle álprófétáknak adtak hitelt, akik azért voltak álpróféták, mert a korintusiaknak azt prédikálták, amit a korintusiak hallani akartak. Ők úgy gondolták, hogy jó a szabados életvitel, és az álprófétáik megnyugtatták őket, ezt nektek szabad. Pál apostol meg azt mondta határozottan, nem. Nos, ebben a helyzetben Pál apostol nem elfordult ezzel ettől a közösségtől, hanem újabb és újabb leveleket írt nekik, követeket küldött hozzájuk, hogy kijózanítsa őket ebből a hatalmas tévedésből. Nyilvánvalóan sejthetjük, hogy amikor a korintusi keresztény gyülekezet elkezdett elvilágiasodni és az erkölcstelenségben elsüllyedni, akkor ez azt jelentette, hogy az ő egyediségük, egyszeriségük, egyedülvalóságuk többé nem volt már az Korintusban, ami, hanem besüllyedtek a Korintusban megtalálható vallási kultuszok közé. Egyekké lettek a sok közül. Egy alternatívává lettek azok számára, akik kerestek valami vallást vagy újdonságot maguknak, de nem voltak már semmivel sem többek, mint azok a pogány kultuszok, ahonnan ők valamikor az evangéliumot meghalva kiszakadtak. Pál apostol tanítja őket, és ebben a tanításban Pál apostol tőle nem megszokott módon rendkívül személyessé fordítja az írást. Nem jellemző Pál apostolra, hogy ő magáról beszélne és prédikálna. Az jellemző rá, amit ír, én Krisztusról akarok tudni közöttetek. De most mégis hosszú verseken keresztül beszél Pál apostol arról, hogy az ő életében mit jelent az, hogy ő hívő keresztjén. Azt mondja, megpróbálom nektek úgy elmondani, hogy az a napnál is világosabb legyen, s mindannyiótok számára érthető legyen. És abban, amit Pál apostol megfogalmaz, az válik nyilvánvalóvá, hogy keresztjénnek lenni egy más életszemléletet jelent, és a más életszemléletből fakadóan más életvitelt jelent, mint amit a világ gyakorol közöttünk. Pál apostol azt erősíti meg, hogy a kereszténység nem ugyanaz, mint a világ felfogása. A keresztény életvitel nem lehet ugyanolyan, mint a világ saját felfogása alapján meghatározott saját életvitele. Pál apostol azt mondja el, hogy mi más koordináták között látjuk a dolgokat, és mivel más a mi látásunk elvekben a dolgokról, más a mi életvitelünk is. Azt mondja, hogy a körülöttünk lévő világban van egy életszemlélet, amely a látható és ideig való dolgok koordináta rendszerébe sorol be mindent. Látható és ideig való. Ezzel szemben azt mondja Pál apostol, hogy a keresztény életszemlélet egy más koordináta rendszerbe helyezi el az élet dolgait. Ez a másik koordináta rendszer pedig a láthatatlanok és örökké valók koordináta rendszere. A kettő között összehasonlíthatatlan különbség van. A kettő nem lehet ugyanaz, talán már a szavakból is értelmezhetjük, láthatók és láthatatlanok. Egymásnak feszülnek, egymás mellé nem tehetők, nem partnerei egymásnak. Ideig valók és örökké valók. Jaj, hogy férnének össze? Hogy lehetne őket összehasonlítani? Azt mondja Pál apostol, a keresztény életszemlélet más koordináta rendszerben látja ugyanazokat a dolgokat, amiket mi mindannyian itt a Földön gyakorlunk. Hiszen mi mindannyian megfogantattunk és megszületünk, eszünk, iszunk, élünk, megbetegszünk, egészségesek vagyunk, levegőt veszünk, foglalkozást, hivatást keresünk magunknak, férjet és feleséget veszünk magunknak, gyermekeket, családot alapítunk, megöregszünk, meghalunk. Mégis mi keresztjének azokat a dolgokat, amelyen minden ember keresztül megy, más szemléletben látjuk, és más koordináta rendszerben helyezzük el. És mivel más a mi szemléletünk, azt mondja Pál apostol, ebből adódóan más a mi egész életvitelünk is. Testvérek, ha a keresztény emberek életvitele markánsan nem különbözik a nem keresztények életvitelétől, akkor ez azt üzeni annak is, aki így él, és a környezetének is, hogy a kereszténységnek nincs markánsan más életszemlélete. Mert ezt már mindannyian tudjátok, hogy a mi cselekedeteink, a mi életvitelünk az innen a szívünkből fakad. Ha valami eldől igazán mélyen ott az ember szívében, akkor az megjelenik kívül is. És ha kívül nem változik valami az életünkbe, de még kellően őszinte emberek vagyunk, akkor tudjuk, hogy ennek mindig csak egy oka van, hogy itt a szívünkbe nem dőlt el egy kérdés igazán. A mai ember miközben többet kutakodik a szívében, a pszichéjében és az elméjében, mégis tagadja ezt. És talán éppen a keresztjének a legtudathasadásosabb emberek ezen a földön, mert ők azok, akik egyre jobban s fennhangon hirdetik azt, hogy hogy nem lehet megélni a keresztény életet. Ahelyett, hogy elismernénk és beismernénk, vagy fölismernénk azt, hogy a keresztény életet nem lehet megélni, hanem a mi keresztény életünket nem akarjuk megélni. Hogy a szemléletünkkel van a baj, hogy a szívünkben nem dőlt el az, hogy amit Isten igéjéből megismertünk, annak igazat adunk, hogy annak alá rendeljük magunkat. Nézzétek, Pál apostol mit mond el? Mit jelentett számára Jézus Krisztus követésébe állni? Mit jelentett számára az evangéliummal a szívében városról városra menni? És nagyon érdekes, hogy Pál apostol most nem azt sorolja fel a korintusbeli gyülekezetnek, hogy hány közösség és hány emberi élet született és gyógyult meg a szolgálata nyomán. Hanem mit sorol föl Pál apostol? Azt sorolja föl, testvérek, hogy amikor ő hűséges volt, szívében döntéseket hozott, hogy ő Krisztushoz ragaszkodik, hogy ő ahhoz az igazsághoz, amit Krisztusban megértett és fölfogott, mindvégig hű akar maradni, akkor mi lett az ő sorsa? Ezt mondja. Sok verést szenvedtem el. Többet fáradoztam, mint mások. Sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megkövesztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Testvérek, azt, amit itt Pál apostol leír, nem lehet elintézni a modern kor legyintésével, hogy Pál apostol egy lúzer volt, aki mindig rossz helyen volt, rossz időben. Tudjátok, hogy miért történt mindez vele? Azért, mert Jézus Krisztust követte, szerette, és azt mondta, nem hagyom el. Nem hagyom el. Pál apostol megértette, hogy ő az egyetlen és igaz hitre hivatott el Jézus Krisztus által. És ezért az egyetlen hitért, azért az egyetlen üdvözítő Jézus Krisztusért mindent vállalt. Nem rosszkor volt rossz helyen, hanem arról van szó, hogy az ő vállalásáért a földi élet ezt hozta számára. Talán értjük, hogy mit is jelent az élet szemlélet alapján a megfelelő életvitel. Ez nem azt jelenti, amit ma nagyon sokan hallani akarnak, hogy tudnélik, ha te Jézus Krisztus mellett döntesz, akkor jön a havaj, a napfény, az örök élvezet itt a földön. Nem, testvérek, ha Jézus Krisztusra úgy tekintünk föl, mint egyetlen egy lehetőségére az életünknek, ha a tőle kapott hitre úgy tekintünk, hogy ez az egyetlen egy igaz hit a világon, és nincs más, hogy ez a hit nem egy alternatíva, egy szín, a szivárvány színeinek sokaságában, hanem a szín, akkor számolni kell azzal, ha mi ezt hisszük, és ennek megfelelően alárendeljük az életünket, hogy ez az élet nem túl jó dolgokat fog számunkra tartogatni. Mi segíti túl a keresztény embert ezen? Mi segítette túl Pál apostolt ezen? Hát az, amiről vallott, hogy ő nem a látható és ideig való koordinátájában látta az életének a dolgait, hanem a láthatatlanok és örökké való koordináta rendszerébe helyezte el földi életét, annak minden eseményét. És ebben a koordináta rendszerben a dolgok mindig másként mutatnak. Mert az a koordináta rendszer azt mondja nekünk, újra és újra mindig azt üzeni nekünk, hogy a java, a jó még hátra van. A látható és ideig való koordinátájában az ember csak úgy tud a dolgokra szemlélni, hogy a jó az itt és most van. Ezért itt és most kell megragadni. A keresztény gondolkozásban a jó kiteljesedése még mindig hátra van. És ha kapunk is belőle ízelítőt itt a földön, és ha meg is telik a szívünk örömmel, ha úgy is érezzük, ahogyan Péter érezte ott a hegyen, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk csak hajlékot, akkor is tudnunk kell, hogy a java még hátra van. Ez még nem a mennyei Kánaán. De ezt akkor is tudnunk kell, amikor Pál apostollal együtt, ami hitünk, meggyőződésünk és Krisztusunk miatt ezeket a mélységeket járjuk végig. Akkor is tudnunk kell. Akkor sem szabad elfelejtenünk azt, amiről ő is beszélt, és amiről így tett bizonyságot, hogy mi nem csüggedünk, és nem félünk. Ezt kapjuk itt a földön cserébe, azért, mert hűségesek vagyunk Jézus Krisztushoz, de mi nem csüggedünk, és nem félünk. Ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis napról napra megújul. A külső ember alatt az apostol magát az egész életet érti, amit az ember az életében átél és megnyer. És azt mondja, ha Krisztusért meg is romlik itt a mi külső életünk, mi nem csüggedünk. Sőt, a mi belső emberünk megújul napról napra. Mert a mi könnyű és pillanatnyi szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy és örök dicsőséget szerez nékünk. Kedves testvéreim, abból indultunk el ezen a mai délelőttön Isten igéjének üzenetét kutatva, hogy furcsa az, ha a világban mindenki kereszténynek mondja magát, és közben egymást ölik, ócsárolják ezek az emberek. Meddig mehetünk el? Mihez adhatjuk magunkat? Hol vannak a határok? Miben vagyunk mi mások, mint a környezetünk? Testvér, vesd számba, mi a te életszemléleted? Hol érnek véget a te gondolataid? A látható és ideig való rendszerében? Vagy látod már az életedet a láthatatlanok és örökké való koordinátái között? Ha ott látod az életedet, akkor ez azt jelenti, hogy igaz hitben élsz, amit nem szabad elengedned, és amit nem szabad föladnod. És ha egyszer az igazságot megragadtad, mert az megragadott téged, akkor éljél ehhez az igazsághoz mérten. Akkor ne essél abba a hibába, hogy Istent, Jézus Krisztust és a Bibliát akarod az életedhez igazítani, hanem akkor vedd a fáradtságot, bátorságot és merészséget, és mutasd meg az Isten felé való háládat abban, hogy az életedet elkezded őhozzá idomítani, őhozzá hajtani, őhozzá igazítani. Kereszténynek lenni ezt jelenti. Jézus Krisztust, Isten igazságát, a megváltást, a hitet, a kijelentést mindennél előbbre sorolni, és életünk egyetlen egy igazságaként megragadni. És aki ezt megragadta, azerint is kell, hogy éljen. A világ hirdeti ma a korlátlan életet, a korlátlan szabadságot, ahol mindent szabad, mindent lehet. Ha te keresztény hívő ember vagy, akkor neked nem lehet mindent, és nem szabad mindent. Akkor vannak határok, és vannak pillanatok, amikor föl kell állnod, és el kell határolódj. Akkor vannak olyan rendezvények, ahova nem mehetsz ki. Mert a világ ugyan felszabadít, de te nem mehetsz ki. Mert a te hited, meggyőződésed nem engedi meg. Akkor vannak pillanatok, amikor föl kell álljál, és haza kell menjél. Testvérek, ne áltassuk magunkat, ha nem működik az életünkben a kereszténység. Annak a gyökere valahol ott van, hogy a mi fölismerésünk Jézus Krisztusról, Isten igazságairól nagyon defektes. Akkor mi még fogalmunkkal sem bírunk arról, hogy kicsoda ez az Isten, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő mit tett értem. És akkor hívlak benneteket arra, hogy kutassuk ezt együtt. Tegyük rendbe a gondolatainkat, tegyük rendbe a mi szívünket, hogy aztán majd oda hajolhasson, és kétség nélkül, gondolkozás nélkül reagáljon a mi külső életünk is erre. Nem tehetjük meg. És talán majd reagálunk arra is, amit tennünk kell. Ami nem a hallgatás, hanem ahogy az apostol mondja, hittem, azért szóltam. Hiszek. Ezért szólok én is előttetek. A kereszténység nem néma kacsa üzemmódot jelent. Aki hisz és meggyőződött abban, hogy az az igazság, amit ő hisz, annak szólnia kell. Hittem, azért szóltam. Ha hallgató és hallgatag ember vagy, újra nézzél csak be a szívedbe, hogy mi van a hiteddel, mi van a meggyőződéseiddel. Hiszem, hogy Isten meg tud bennünket erősíteni, azáltal is, hogy tisztáz előttünk dolgokat. Adja meg nekünk, hogy föl tudjunk őre áll nézni a láthatatlanra, és tudjunk előre tekinteni az örökké valóra, hogy majd amikor eljön az előtte való elszámolás ideje, akkor ne csődeljárás kövesse, ami oda elé való állásunkat, hanem hallhassuk tőle azt, amit egy példázatában így fogalmaz Jézus Krisztus, jól van, jó és hű szolgám. Menj be a te uradnak örömébe. Amen. Gyertek testvérek, a 380. dicséretünk első és második versét énekeljük most, mielőtt elcsendesedünk és imádkozunk. A 380. dicséretünk első és második versét, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Oh, take it easy.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te ígéd és kijelentésed azt a titkot árulja el nekünk, hogy életünket tőled kaptuk, s te előtted is kell majd elszámolni életidőnkkel. A tőled kapott kegyelmi lehetőség elfogadásával vagy elutasításával, de minden cselekedetünkkel, minden beszédünkkel, bátorságainkkal és gyávaságainkkal is egyszer majd a te színed előtt kell nekünk megjelenve számot adnunk. Köszönjük, hogy ma intesz és figyelmeztetsz bennünket, és azt tanítod nekünk, hogy örök igazságodhoz, kijelentésedhez semmi sem mérhető ebben a világban, semmi sem fogható hozzá, s ha ezen az igazságon épül a mi életünk, akkor mássá kell, hogy legyen, mint azoknak az élete, akik a te igazságodat kétségbe vonják, vagy egyenesen elutasítják. Bűnbánó szívvel valljuk meg te előtted, hogy sokszor a mi saját életünkhöz, a saját magunk által kigondolt igazságokhoz akarjuk a te ígéd igazságait hajtani. Bocsásd meg nekünk, amikor szívünkben és lelkünkben vitázunk veled, haragban vagyunk a te kijelentéseddel, s úgy cselekszünk, ahogyan mi azt jónak gondoljuk és véljük. Bocsásd meg nekünk sok-sok önáltatásunkat, amelyel szeretnénk a te igazságaidat konfrontáció nélkül a magunkévá tenni és magunknak tartani. Köszönjük, hogy most emlékeztesz bennünket Pál apostolon keresztül arra, hogy aki hűséges te hozzád, aki ragaszkodik ehhez, amit te a szívünkbe írtál, annak másra is készen kell lennie, és annak ezt az igazságot mindenek fölé kell helyeznie életében. Taníts bennünket erre. Félve mondjuk ki előtted, de arra kérünk, vizsgáld meg a mi szíveinket, és engedd, hogy a te vizsgálatodnak eredményét készek legyünk elfogadni. Bűnbánattal és bűnvallással, hogy te megépíthessél bennünket, hogy te sóvá és kovásszá tehessél bennünket, és ne kelljen kidobnod és eltaposnod, mint megízetlenült sót, mint világításra alkalmatlan mécseseket. Urunk, emlékezzél így meg rólunk, emlékezzél meg mindazokról, akik ma Magyarországon hithű keresztjének gondolják és mondják magukat. Állíts bennünket helyre. Tégy bennünket olyanokká, akik nem félnek az egyetlen igazság szerint élni, és akik bátran szólnak és harcra készek ezért az igazságért. Cselekedjél velünk így irgalmasan, és légy hozzánk kegyelmes. Amen.